Jézus Krisztus mondta, mindenki, akit nékem ad az Atya, én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt semmiképpen el nem küldöm. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 135. Zsoltárt végig. A 135. Zsoltár első versét fennállva, a többit majd helyünket elfoglalva. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Így ülve maradva imádkozzunk. Istenünk, olyan sokszor elfelejtjük, hogy azok a bálványok, amiket mi gyártunk magunknak, csak ugyan ilyenek. Süketek, vakok, némák, nem látnak, nem hallanak, nincs szívük, nem éreznek, és semmit nem tudnak segíteni nekünk. Bocsáss meg, hogy mégis bálványozzuk olykor önmagunkat. Jobban bízunk magas beosztású ismerőseinkben, mint benned. Hatalmasabbnak tartjuk a pénzt, az összeköttetést, vagy sokszor a saját képességeinket, amiket egyébként tőled kaptunk, mint a te ígéreteidet és szeretetedet. Bocsáss meg ezt nekünk. Szeretnénk ma együtt dicsőíteni téged azért, mert te látsz mindent, ami velünk és körülöttünk történik. A te szemed előtt nyitott könyv az egész kozmosz. Köszönjük, hogy te hallasz a leghalkabb hozzád szálló kiáltás is eljut hozzád, és nem hagyod válasz nélkül. És köszönjük, hogy te beszélsz, egészen személyesen meg tudsz szólítani minket, és ami jó és igaz az életünkben, az mind a te szavad nyomán jött létre. Köszönjük előre már azt is, hogy ma este is lesz szavad hozzánk. Annyira rászorulunk arra, hogy beszélgess velünk. De még azt is tőled kell elkérnünk, hogy értsük, amit mondasz, és hogy komolyan vegyük. Segíts, hogy ne kételkedjünk abban, hogy te mondod, és hogy te mindig igazat mondasz. Köszönjük, hogy te jobban tudod, hol a mi helyünk az életben, mint mi magunk. Engedd ezt megértenünk. Segíts bizalommal oda menni, oda állni, ott helyt állni, ahol te akarsz megáldani és áldássá tenni. Egyáltalán könyörülj rajtunk, hogy hadd jöjjön létre, vagy hadd erősödjék meg ma este újra ez a veled való működő, valóságos közösség. A hitnek a közössége. Növeljed a mi hitünket, és szólíts meg minket úgy, hogy a te igédet hallva, hit és egyre erősebb hit támadjon a szívünkben. Így add, hogy ne hiába legyünk itt. Segíts komolyan vennünk, hogy te pontosan mindent tudsz rólunk most is, és nálad készen van a szabadítás. Szabadításodra várunk, Urunk. Amen. Isten igéjét a Mózes második könyve harmadik részéből hallgassuk meg. A Mózes második könyve harmadik részének az első 15 versét olvasom. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midián papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyal a tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes: oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes, Mózes! Ő így felelt: itt vagyok. Isten ekkor azt mondta: ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta: én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig ezt mondta: megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes ezt felelte Istennek: ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? Isten azonban ezt mondta: bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek: amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes ezt felelte Istennek: ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak? Isten ezt felelte Mózesnek: vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek: így szólj Izrael fiaihoz, az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzedékről nemzedékre. Kedves testvéreim, bibliaolvasó kalauzunk szerint csaknem 2 hónapon keresztül Mózes 2. könyvét fogjuk most olvasni. Éppen ez a mai napra kijelölt szakasz belőle. Ez az egész könyv a szabadításról szól. Arról, hogy hogyan szabadította ki Isten az ő népét reménytelen helyzetből, és hogyan hordozta nagy szeretettel csodáról csodára évtizedeken keresztül a pusztában. Ennek során ismerte meg ez a nép igazában, hogy ki az ő szövetséges Istene. Ennek során lett egészen egyértelmű számukra, hogy Isten élő Úr, Isten szabadító Úr, és Isten az ő személyes életüknek is Ura. Röviden frissítsük föl a történeti körülményeket, és utána ezt vizsgáljuk meg, hogy milyen Isten ismeretre juthatott el az a nép akkor, hiszen nekünk is ma pontosan erre van szükségünk, hogy helyes Isten ismeretünk legyen. És éppen ezekben legyünk bizonyosak, hogy Isten élő Úr, ő szabadító Úr, és a mi személyes életünknek is Ura akar lenni. Jákob és családja Krisztus előtt 1600 táján költöztek le Egyiptomba, és jó 400 évig tartott az ott tartózkodás ideje. József akkor a birodalom 2. embere volt, és emiatt is egy ideig jól ment soruk. Amikor azonban új dinasztia került hatalomra, az új fáraó már nem emlékezett, és nem is akart emlékezni József érdemeire, csak azt nyugtalanította, hogy Izrael népe nagyon gyorsan szaporodik, félni kezdtek ettől a néptől, és különböző manipulációkkal rabszolga sorba sűjesztették az egész népet. Évszázadok teltek el ebben a sanyarú állapotban, és ez enerváltá tette az embereket fizikailag, lelkileg, emberileg egyaránt. Az élő Istenbe vetett hitük halvány emlékké vált. Az imádságuk erőtlen jajgatássá, és senki nem tudta elképzelni, hogy van mód arra, hogy változzék a sorsuk. Ebből a helyzetből nincs kiút, nincs remény a számukra. Holott közben Istennek már készen volt a szabadító terve, sőt készítette azt is, akit eszközként akart felhasználni a szabadításban, Mózest. Ezt azonban egyelőre sem a nép, sem Mózes nem tudták. És a legnagyobb baj az volt, hogy nem ismerték Istent. Voltak halvány emlékeik Ábrahám, Izsák és Jákob istenéről. Ezek azonban sokszor már torzultak is, mivel kijelentés közben nem hangzott. Ezért Isten azzal kezdte, hogy bemutatkozott. Előbb Mózesnek, aztán az ő népének. És éppen ez a fejezet hozza summásan, aztán majd a következő fejezetek részletezik, hogy Isten élő Úr, szabadító Úr, és személy szerint külön-külön mindenkinek is Ura. Mit jelent az, hogy ő élő Úr, és hogyan tanulta ezt meg Mózes? Azt olvassuk, hogy 40 év óta már Mózes napról napra terelgeti apósának a nyájait, meg nyilván közben már a magáét is. Teltek az évtizedek, és hozzászokott ezekhez az egyforma szürke napokhoz. És akkor történt ez a különös jelenség, hogy látta, hogy ég egy csipkebokor, de nem ég el. Az, hogy ég, nem volt különös, mert a több hónapig tartó szárasság után a nagy hőségben többször tüzet fogott egy-egy kiszáradt növény. De az, hogy ég, és mégsem semmisül meg, ilyet még ember nem látott. Azt mondja Mózes, oda megyek már, hogy közelről lássam ezt a csodát. És akkor hallja a nevét. És ez volt igazán a csuda. Kiszólítja őt ott, ahol a madár se jár, csak ő meg a birkái. Még egyszer hallja a nevét. Aztán az illető megmondja, hogy ő kicsoda. Én vagyok atyádnak istene, Ábrahámnak istene, Izsák istene és Jákób istene. Ezek ismerős nevek voltak a régmúltból. Hallott ő arról, hogy Isten valamikor kihívta Ábrahámot onnan, ahol született és lakott, neki ígérte az ígéret földjét, neki is adta, aztán onnan ezek az ősök József idejében lejöttek Egyiptomba. Ennyi rém lett. De mégis ki az, aki ő hozzá most beszél? Ő ismerte az egyiptomi istenvilágot, nagy műveltséget tett ő ott, de az egyiptomi isteneknek nem szokásuk beszélni. Azok az életnek semmiféle megnyilvánulását nem szokták adni. Ki ez, aki őt szólítja? Isten folytatja a bemutatkozását. Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, ismerem fájdalmukat. Tessék! Ilyen lenne ez az Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, aki lát, hall, érzékel, megfigyel, ismer, érez, sőt együtt érez, aki tud szánakozni, aki számon tartja az övéit és könyörül rajtuk. Ezek mindegy élő, valóságos személyre jellemzőek. Ennyire valóságos személy az Isten? Ennyire élő Úr, és ennyire Úr, hogy előtte nincs akadály? hogy bármi ilyen magától éltető természetességgel beszél, hogy ezt csinálom, azt csinálom. Érzékeltem, és ezt megvalósítom. Ez volt Mózes életében az első igazi nagy kijelentése, önkijelentése Istennek. Itt találkozott azzal, hogy az élő Isten egészen más, mint azok az istenek, amikről ő sokat tanult, hallott, vagy talán még a tiszteletükre is rákényszerítették. És amikor később megkérdezi, hogy mi a te neved, mit mondjak azoknak, akiknek beszélni fogok rólad, hogy hívnak? Akkor megint meglepődve kell hallania, Isten azt mondja, az az én nevem, hogy vagyok, aki vagyok. És egyszer mi foglalkoztunk ezzel részletesen, hogyha nagyon precízen a nyelv szellemét is figyelembe véve akarjuk ezt a különös kifejezést lefordítani, akkor ezt úgy lehetne visszaadnunk, hogy ott leszek, ahol ott leszek. Isten az ő jelenlétét ígéri Mózesnek, aki elkezd félni attól a feladattól, amivel Isten őt megbízta. Isten soha nem bizonygatja az ő létét, hogy ő van, hanem az ő jelenlétéről biztosítja azokat, akik vele kapcsolatba kerülnek, és aztán az illetők meg is fogják tapasztalni, hogy nem mi találtuk ki Istent, nem mi alkottuk Istent a magunk vígasztalására, hanem ő alkotott minket a maga dicsőítésére és szolgálatára. Hadd kérdezzem meg egészen személyesen, hogy ismeritek ti Istent? Azt hiszem, hogy kivétel nélkül mindnyájan sok mindent tudnánk mondani arról, hogy kinek gondoljuk Istent, vagy mit olvastunk róla, vagy bibliai igéket is tudnánk idézni, de most nem idézni kell, hanem ismerjük-e őt. Ismerni személyes közösségben, együttélés során lehet igazán valakit. Olyan sok torz elképzelés él emberekben Istenről. Összekeveredik mindenféle. A régi, ókori nagy népek bálvány sokasága, az egyre nagyobb mennyiségben importált keleti, távol-keleti gondolatokkal, sajátosan pogány, ember faragta, Isten képzetek jelennek meg emberek előtt, de az élő Istent, aki csak ugyan van, azt az egyetlen egyet, aki a mi hitünk szerint ezt a világot alkotta, aki gondviselünk, aki a megváltást előkészítette, ismerjük mi? Élő Istened van neked. Beszéltél vele ma? És ha nem, akkor miért nem? Mégse biztos, hogy él. Vagy nem olyan fontos ő. Nélküle is el vagyunk. El lehet lenni nélküle is. Úgy, ahogy Mózes eltöltötte azt a 40 évet ott a pusztában. De az igazi élet ott kezdődött számára, amikor megismerte ezt az Istent. Amikor igent mondott az ő parancsára. Amikor egyre szorosabb lelki közösség alakult ki, egy ilyen magunkfajta nyomorult ember és a mindenható között a mindenható kezdeményezésére. Valóban azt az Istent ismerjük mi, aki nekünk magát kijelenti a Bibliában. A zsidókhoz írt levél 11. részében olyan világos ez a mondat, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki Isten elé járul és keresi, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ha valaki bizonyos abban, hogy Isten él, hogy ő élő Úr, annak ez mérhetetlenül nagy biztonságérzetet ad. Élő Uram van, akivel személyes kapcsolatban vagyok, akire számíthatok, aki nem feledkezik el rólam, akinek nagy ígéretei vannak a számomra. Elég ezekre hivatkoznom, akit Jézus Krisztus kereszt halála óta így szólíthatok, hogy Atyám, aki jól tudja, hogy mire van szükségem, kell ennél több, teljes bebiztosítottság a hívő számára. És ugyanakkor ez a bizonyosság, hogy élő Istenünk van, ami felelősségünk alapja is. Mert ő nem csak azt látja, amit az ellenségeink velünk tesznek, lásd a felolvasott igét, nem csak azt hallja, amit mi hozzá kétségbeesésünkben kiáltunk, hanem ő azt is látja és hallja, amit úgy szeretnénk tenni és mondani, hogy ő ne lássa, ne hallja. Mivel azonban ő élő Isten, nem lehet a háta mögött tenni semmit. És mindenért felelnünk kell neki, amit tettünk, mondtunk, elhallgattunk vagy elmulasztottunk. Ez tehát a hívő ember felelősségének az alapja is. Óriási örömhír, hogy számíthatok rá. Egyetlen mondatos imádságom is eljut hozzá. Mindig halló távon belül van, és felel a hozzá küldött kiáltása. De ismeri a bűneimet is, és azoknak megvan a maguk ítéletük. Élő Istenünk van nekünk, és abban a bizonyosságban töltjük ezt a néhány évtizedet, hogy az egész életünk az ő színe előtt zajlik, hogy ő minden helyzetben jelen van, hogy életünk utolsó óráját csak vele oszthatjuk meg, de ő ott is jelen lesz, sőt még utána is, hiszen a benne hívők vele tölthetik az örökké valóságot. Ez volt az első, amit Mózesnek, majd a népnek meg kellett tanulnia, Isten élő Úr. A másik az, hogy Isten szabadító Úr. Ezt közli az ő szándékaiból mindenek előtt Isten Mózessel, le is szállok, hogy megszabadítsam az én népemet Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre. Mert eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, és látom, mennyire sanyargatják őket. Isten nem nézi közömbösen az övéinek a szenvedését, és Isten nem arra biztat minket, hogy segítsünk magunkon. Végképp nem Istenre jellemző ez a pogány gondolat, hogy segíts magadon, és majd Isten is megsegít. Mert ő tudja, hogy ez a nép nem tud magán segíteni. Lelkileg enerválódva, fegyvertelenül, fizikálisan leromolva, a hitüket elveszítve, tudatosan szétszóratva, hogy semmiféle közösségi tudat, összetartozás tudat, egységben az erő ne alakulhasson ki bennük, hogy tudnának segíteni magukon? Mit csináljanak? Szedd össze magad, Izrael, és mit csináljon? Mikor hajcsárok állnak mögötte, ostorral verik a mesztelen hátukat, egyre magasabbra sarúfolják a normát, és aki nem teljesíti, sokszor a halálig ütlegelik, hogy segítsen magán egy ilyen nép? Ilyen gondolatok csak nekünk jutnak eszünkbe. Isten nem azt mondja, hogy segítsetek magatokon, hanem azt mondja, hogy kész a szabadítás a számotokra. Én leszállok, és kiszabadítalak titeket. Ezt a népet a rabszolgaság teljesen tönkretette, és tehetetlen, reménytelen éppen ezért a jövője, semmi kilátása nincs arra, hogy másként folytatódjék. Istennél azonban minden kész a jövőre nézve, és ő ezt meg is fogja valósítani. Ez olyan gondolat, testvérek, ami végigvonul a Biblián, az egész emberiségre érvényesen is. Ugyanez történt velünk emberekkel, amikor Isten ellen föllázadtunk. Akkor mi ott a szabadságunkat veszítettük el. Senki ne hitegesse magát ilyen öncsalással, hogy a szabad akaratunk megmaradt. Tessék mutatni valamiféle bizonyítékot erre nézve, hogy mennyire szabad a mi akaratunk. Azóta, hogy Isten nélkül próbálunk emberek maradni, azóta mi csak a kisebb rossz vagy a nagyobb rossz között tudunk legfeljebb választani. Képtelen a jót választani az ember. Vagy akkor tessék megmagyarázni, hogy miért nem azt csinálja. Képtelen sokszor egy közönséges rossz szokásról is leszoktatni magát. Tudva tudjuk, hogy hova vezet az, hogyha így pusztítjuk a körülöttünk lévő természetet, és nem tudjuk abba hagyni. Tessék mutatni majd egy nagy vállalatot, amelyik bezár, vagy átalakítja a profilját, azért, hogy ne károsítsa a továbbiakban annyira a környezetet. Tessék mutatni egy szenvedélybeteget, aki azt mondja, hogy mától kezdve vége mindennek, újat kezdek. Születnek ilyen elhatározások, én szolgáltam egy ideig szenvedélybetegek között. Ott van a vágy nagyon sok szenvedélybetegben a szabadulás után. Aztán a sok kudarc egyre gyengébbé teszi azt a reményt, hogy ez sikerülni is fog. A végén a legtöbben már önmaguk is lemondanak magukról. Miért tesszük azt a sok rosszat, ha állítólag tudjuk, hogy mi a jó, és nekünk szabadságunkban áll tenni a jót. Nem tudunk kikecmeregni a kötelékeinkből, nem tudjuk semlegesíteni a félelmeinket, nem tudunk megszabadulni sokszor még egyszerű gondolatoktól sem, amik gyötörnek bennünket. Elhatározom, hogy holnaptól kezdve nem gondolok rá, lehet, hogy annál inkább fogok rá gondolni. Miért rombolják emberek az egészségüket, ha tudják, hogy az rombolja, amit csinálnak? Miért teszik tönkre sokszor tudatosan vagy ennyire gyengén a saját házasságukat, mikor azzal, amit gyakorolnak, tönkre teszik? Miért ássák alá a gyermekeik jövőjét azzal, hogy úgy viselkednek, ahogy? Mert ugyanolyan tehetetlenek vagyunk a jóra, a szabadságban való helyes élésre, mint ahogy Isten népe ott a több száz éves rabszolgaság következtében tehetetlenné vált arra, hogy önmagát kiszabadítsa. És itt szólal meg a nagy örömhír, hogy Isten viszont elkészítette a szabadítást. Nem biztatja őket, nem korholja őket, nem csak sopánkodik rajtuk, miután hallotta a kiáltásukat, hanem elkészíti a szabadítást, és meg is valósítja. És így készítette el, és valósította meg a mi szabadításunkat is. Miután Jézus Krisztus emberi teste megfogant Mária méhében, Isten angyala ezt mondja Józsefnek, nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg az én népemet annak bűneiből. Jézus azt jelenti szabadító. Legyen áldott az ő neve már. Ő a szabadító, aki eljött, hogy kiszabadítson abból a reménytelen helyzetből, amiből soha nem tudtunk volna kikecmeregni. Ahol önmagunkon sem tudunk segíteni, egymáson sem tudunk segíteni. Ahol csak egyre mélyebbre kerülhet az ember. Hiszen olyanná váltunk Istentől elszakadva, mint a lejtőn elinduló golyó. Ha külső erő meg nem állítja, a lejtő aljáig nem áll meg. Az ember pedig a lejtő alján összetöri magát. A bűn zsoldja halál, mégpedig az örök halál, az Istentől való végleges elszakítottság, a kárhozat. És jött a szabadító Jézus, hogy minket Istenhez visszavezessen, hogy helyreálljon a közösség. Ahogy Isten kivezette a rabszolgaságból az ő népét, és visszavitte atyái földjére, amit elveszített, úgy vezeti vissza Jézus Krisztus mindazokat, akik hisznek benne, az ősi állapotba, az Istennel való közösségbe, amit a Biblia üdvösségnek nevez. És az ilyen ember boldogan énekli, hogy mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy, a bűn szolgája gyávarabb, a Krisztusé szabad. És az ilyen ember éli át azt, amit a harmadik pontban szeretnék hangsúlyozni, amit Mózesnek is meg kellett tanulnia, hogy Isten nem csak úgy általában Úr, hanem személy szerint is Úr a mi életünkben, és az akar lenni. Bejelenti Mózesre az igényét. És most ad egy fordulatot a beszélgetésnek, menj el, elküldelek téged a fáraóhoz, hozd ki az én népemet. Hát ez tiszta képtelenség. Mire gondol Isten? Hogy menjen el? Leütik a fejét. Hát, ha még emlékeznek arra a szerencsétlen gyilkossága, amit ő ott elkövetett. Onnan menekült. A bőrét mentette. Úgy került ide, itt meg eltelt már 40 év, 80 éves Mózes, hova menjen? Ilyenkor akar vele kezdeni valamit Isten? Azzal a meneküléssel neki kettébe tört a karrierje, oda lett a rangja, a címe, minden oda lett. Minden álma terve a múlté. Ugyanolyan reménytelen kiszolgáltatott a helyzete, mint a népé ott Egyiptomban. Ne mondjon már ilyeneket Isten. De ő mond. Sőt, nem csak mond, hanem meg is valósítja. Amikor már valaki lemond magáról is, Isten még mindig nem mondott le róla, mert ő élő Úr és szabadító Úr. És neki mindannyiunk életével szép terve van. Nem kötelező ezt a tervet megvalósítani. Mi mehetünk a magunk feje után is, neki a falnak. de lehetséges kérdezni azt, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És lehetséges megérteni, hogy ő mit akar velünk. És ebben az engedelmességben bontakozik ki minden ember, és itt érzi magát igazán a helyén. Itt lesz áldássá mások számára is. Ezekben a hetekben sok fiatalunk keresi a helyét. Hónapok óta már téma ez, fiatalokkal beszélgetve. Hívő ifjaink azt kérdezik, hogy vajon mit akar velem Isten? Milyen foglalkozást válasszak? Hova menjek dolgozni? Tanuljak-e tovább? Hol tanuljak tovább? És ez nem attól függ, hogy felvesznek vagy nem vesznek. Ha ő valakit ott akar látni, azt felveszik, és az ott lesz boldog. De vajon így tudjuk-e nézni a magunk sorsát is, hogy Isten az, aki bezár előttünk kapukat, lezár utakat, és kinyit kapukat ott, ahol nem is láttuk, hogy kapu van? Vagy ő az, aki engedi, hogy menjünk azon az úton, amelyikre vágyakozást is ébresztett bennünk? Egyáltalán ő az ura a helyzetnek. A kérdés csak az, hogy vezethetők vagyunk-e? Hogy hisszük-e azt, hogy ő a mi személyes életünknek is az ura? És miközben a mózeseknek eszükbe se jut, hogy olyanokat csináljanak, amilyeneket Isten el akar végezni általuk, aközben készek vagyunk-e mégis odafigyelni rá, megérteni, hogy mit akar velünk, és tenni azt, amire ő akar használni. Akkor lesz az ember igazán boldog. Isten élő Úr, Isten szabadító Úr, és ő a mi személyes életünknek is Ura. Olyan sokféle kötelék miatt szenvednek emberek, testvérek. Olyan sokakat megkötöznek félelmek, bűntudat, önhittség, önzés, gyűlölködés, nem tud megbocsátani, szeretne is valamit, meg fél is tőle, és ebben vergődik, és képtelen egyértelmű igent, és ugyanakkor egyértelmű nemet kimondani, és ahhoz tartani magát, amit kimondott. Olyan sokféle bizonytalankodás, szorongás, kötelék, kényszeresség van embereken. A mai igénk arról biztosít minket, hogy az élő Isten ma is szabadító Úr, leegészen a mi személyes életünk problémáiig. Merjük-e ezt hinni? Hadd fejezzem be azzal, amit szintén a zsidókhoz írt levél ír Mózesről, és ebből kiderül nagyon szemléletesen, hogy mit jelent hinni. A 11. és 23. és következő verseit olvasom. Hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig a szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látta a láthatatlant. Ez a hitnek a lényege. Úgy döntök, úgy cselekszem, úgy választok, mint aki látta a láthatatlant. Mint aki hallotta az élő Isten szavát, mint aki olvashatja ma is a Bibliából, mint aki komolyan veheti, mint aki megbizonyosodhat arról, hogy ő egyoldalúan is szeretett engem addig is, amíg én rá se hederítettem, de most úgy akarom őt imádni és tisztelni, hogy hálával kérdezem, Uram, hol a helyem? Hova küldesz? És oda megyek, ahova parancsolod. Mert bizonyos vagyok abban, hogy ott soha nem leszek egyedül. Mert te az vagy, aki így nevezte meg magát, hogy vagyok, aki vagyok, vagyis ott leszek, ahol ott leszek. Bár el tudnánk ma este minél többen mondani egy rövid imádságot, ami egy őszinte vallomás is lehetne. Istenem, engem is sok minden megkötöz, szabadításodra várok. Lehet, hogy sok minden nem tudok még rólad, nem ismerlek igazán, de elhiszem, hogy te szabadító Úr vagy. Jöjj és szólj bele az életembe, tegyél ott rendet, tegyél engem is oda, ahol a helyem van, és én azt akarom tenni, ami neked kedves. Nem ember kívánsága szerint akarom eltölteni a testben hátra levő időt, hanem a te akaratod szerint. Imádkozzunk. Istenünk, olyan hihetetlen az nekünk, hogy több mint 6 milliárd emberrel egyenként foglalkoznál, hogy mindannyiunk könnyeit látod, jajszavát hallod, hogy mindannyiunk számára szép terved van. Olyan hihetetlen az, hogy csak ugyan valóságos szabadulást készítettél azokból a kötelékekből is, amikben éppen most vergődünk. Megvalljuk neked teljes őszinteséggel most a hitetlenségünket. De így folytatjuk, Istenünk, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemnek. Mi mégis hisszük, hinni akarjuk, hogy te szeretsz minket, ismersz minket, törődsz velünk, hogy élő Úr vagy, és a te szabadításod kész a mi számunkra is. Segíts ezt valóban hittel komolyan venni. Úgy, mint akik láttuk a láthatatlant. Mint akik hisszük, hogy te létezel, és így járulunk eléd most is. És hisszük, hogy te válaszolni fogsz erre a kiáltásunkra is. Adj nekünk valóban szabadulást a bűneink megkötözöttségéből, a kényszer gondolatainkból, egész múltunkból, mindenféle gyűlölködésből, a ránk jellemző önzésből, abból a sokféle erőtlenségből, ami meggyötör, segíts el minket az Isten gyermekeinek a szabadságára, Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt pedig egy olyan éneket énekeljünk, amelyiknek minden versszaka a szabadító Istenről szól. A 307. ének ez. Kicsit kevéssé ismert Zsoltár a dallama, de a második verstől már biztos, hogy jobban fog menni. A 307. ének a szabadító Isten dicsőíti. Dicséretet mond nyelve mindennek, te néked, könyörülő Istennek. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.